Testvérem, keressük meg a mai kijelölt igét a római levélből. Római levél 14. részéből, és a 13. versről fogunk felolvasni. Hallgassuk meg így fennállva a római levélből a 14. rész, 13. versétől fogom olvasni. Az egyszerű fordításban így hangzik. Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást. Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk. Tudom, mert az Úr Jézus meggyőzött róla, hogy önmagába véve semmilyen étel sem tisztátalan. Csak annak a számára tisztátalan, aki azt tisztátalannak tartja. Ha viszont megbotránkoztatod a testvéredet azzal, amit eszel, akkor nem a szeretetnek megfelelően jársz el. Vigyázz, hogy ne tedd tönkre a testvéredet, akiért Krisztus meghalt. Ne fordulhasson elő, hogy valaki más gyalázatosnak tartja azt, amit te helyesnek gondolsz. Mert Isten királyságában nem az számít, hogy mit eszel vagy iszol, csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békesség és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen ember a többiek is elismerik. Ezért tehát teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amelyek a közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják. Ne romboljátok le Isten munkáját holmi ételek miatt, mert igaz ugyan, hogy önmagában véve minden étel rituálisan tiszta, vagyis megehető, de mégis rosszul teszed, ha olyat eszel, amivel a te testvéredet megbotránkoztatod. Inkább ne egyél húst, vagy ne igyál bort, ha ezen a testvéred megütközne. Ne tegyél semmi olyat, amivel a testvéred hitét rombolod. Ezekben a dolgokban a meggyőződésedet tartsd meg magadnak, legyen ez olyan dolog, amit csak Isten ismer. Boldog és áldott, aki azt teszi, amit helyesnek tart, és emiatt nem kell utólag magát elítélnie. Aki viszont úgy eszik valamit, hogy nem biztos benne, hogy az helyes, az ítéletet von magára, mert nem a hite és meggyőződése szerint cselekedett. Mert minden, ami nem a hitünk alapján teszünk, bűn. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, segítségünk tégedet, hogy szól most is az igen keresztül is. És imádkozom azért, hogy ne csak egy ember legyen látható itt, amikor beszél, hanem te lehessél az, aki szívünkre sokkal jobban bele tud szólni, sokkal jobban tudsz aktualizálni, és ha kell, lelepezni dolgokat is. Így kérem a tőled jövő intés, figyelmeztetés, vigasztalást, bátorítást, és a Szent Lelkednek az a munkáját, amit te sokkal magasabb szintű módon meg tudsz tenni. És úgy kérem, hogy áld meg az itt összegyűlt gyülekezetet is, hogy te munkálkodhass közöttük. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Foglalj helyet, gyülekezet. Kedves testvéreim, néhány éve volt szerintem, hogy itt volt a gyülekezetben, amikor én szolgáltam, emlékszem is a valami pénzügyi dologról beszéltem, az adakozásról, és örülök annak, hogy amiben engem is ezen az oldalról fejleszt, megtart Isten, illetve hogy látom mind a családomat is, hogy gondoskodik rólunk Isten, mind a gyülekezetben is, ott a saját közösségünk, meg Gyöngyösön is, hogy munkálkodik. Most feleségem együtt és a legkisebb fiammal tudtunk megérkezni, és a két felnőtt gyermekünk ők otthon maradtak, nem tudtuk elhozni őket. Viszont így vagyunk együtt veletek, és így szeretnénk közösségben osztozkodni, és várni, hogy Isten hogy munkálkodik bennetek, bennünk, illetve hogy fogunk a holnapi napban is, holnapi nap után is tovább élni Isten dicsőségére. Kérdeztem a Laci bácsit, hogy hogy megy az igényhirdetés, illetve milyen témák vannak. És akkor most én ragaszkodtam akkor ehhez a vezérfonal igéhez, ami éppen a mai napra kijelöltek a testvéreink. Így figyeljünk és így halljuk, hogy Isten miben szólít meg bennünket, mert valahol fel tud minket piszkálni, és lehet, hogy van olyan dolog, amiben nem így szoktuk meg. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amin el kell gondolkozunk, hogy mi is az igazság, hogy megéhessük ezt. Mivel én gyülekezeti háttérből jövök, tehát az édesapám a szolgált gyülekezetbe, és ott körülötte felnőve láttam a gyülekezetet, ennek láttam jó és a negatív oldalát is. Ismer ezt a szót, hogy megbotránkozás. Lehet, hogy sokan nem ismerik, de én ismerem ezt a szót. És ebből sok seb tud lenni. Sok sértődés tud lenni. Sok bekeményedés, kemény arc, egy olyan állarc is, amiben kifelé olyat tudok mutatni, vagy tudunk mutatni, hogy azok nem mi vagyunk. És tegnap, mikor részt vettem ezen a Kornia konferencián, tetszett az egyik beszámoló, egy gyülekezet plántoló, aki elmondta, hogy amikor összejöttünk a kis gyülekezettel, egyre szorosabb kezdett lenni az állarc. És kezdték levetni az emberek. És ezt kívánom, hogy itt is, meg magam életében is, hogy folyamatosan ne érezzük jó magunkat, mikor csak a külsőség fele mutatjuk magunkról, hogy milyen jó hívők vagyunk, milyen jó baptisták vagyunk, pedáns, kóser hívők vagyunk. Közben meg Isten azt látja, hogy ott van a szívünkben hatalmas, nagy, gennyes, tátongó foltok, meg sebek, amit évek óta nem múlnak el. Hát, ha ebben bele tudsz fáradni, akkor azt mondom, hogy itt az ideje. És ha még eddig nem, akkor azt mondom, akkor fogsz belefáradni, hogy a gyerekedben látod ezt vetve. Mert a gyereked nem házasodik azzal össze, akinek beoltottad az agyát, a szívét, hogy na ő vele csak ne. Vagy őket, ő rájuk haragudják. És így familiák folyamatosan összevesztek. Mikor megelégeli egy felnőtt, és azt mondja, hogy bocsánatot kérek Istentől, és most kezdem ezt árasztani, ezt a békességes lelkületet, hogy nem akarok így összeveszve lenni emberekkel. És itt van az igénk, amit itt olvasok, hogy feljönnek olyan okok, feljönnek olyan területek, amiben azt látjuk, hogy mi kikérhetjük magunknak, hogy mi olyan szent és olyan érett hívők vagyunk, hogy bizonyos dolgokra van szabadságunk, ezt is tenni, azt is tenni. Viszont körülöttünk vannak olyan, így mondhatnám, gyengébb, vagy új hívők, erőtlen hívők, akik megkérdőjelezik, hogy miért csináljuk. És ezért örülök a gyülekezet plántálásban, hogy jönnek az újak, jönnek a életünk során új emberek, hogy megkérdezik, hogy te ezt miért csinál? Megengedted ezt magadnak? Én ebből tértem meg. És itt van az, hogy a gyülekezet kezdi megtanulni, hogyha jönnek új emberek, nem fognak dolgokat gyakorolni. Nem lesz olyanba szabadságunk, amiért az ő erőtlen lelkismerete miatt nem engedhetem meg. Majd mondok ilyen konkrét dolgokat. Egyik, ami így a tapasztalatom során feljött, az előző helyen, ahol voltam lelkipásztor, ahol kezdtem a szolgálatomat, teljesen mindegy, mert szerintem nem ismerik, azért merek így beszélni nyíltabban, hogy volt egy olyan szituáció, amikor a gyülekezetünkben tartottunk egy esküvőt, és eljött annak ugye az esküvői vacsorája, és az egyik idős testvér, hát túl, így mondom őszintén, túl sok bort öntött a garatra, és hát engem nem nagyon zavart az, hogy most ő elengedte ilyen módon magát, ez a bácsi, de az már zavaró volt, hogy már annyira nem tudott magáról, hogy véletlenül majdnem leverte a mennyasszony csoport az ifjú pár előtt. És ezt meglátták a fiatalok. Meglátták az unokái. És emlékszem, hogy a gyülekezetünkben feleségem eljött, mondtuk, hogy ez tiszta gáz. Egy érett bácsi, mindenki felnéz rá, hogy egy mondjuk egy elöljáró, hogy nem tehet ilyet. És akkor mondtam neki, mondom, valahogy ebben változtatni kell, hogy a gyerekek már tudják, hogy ilyen gyülekezetben nem akarunk járni. És az unokák még egy darabig el fognak jönni, de nem sokáig. Ezzel leírta magát. Hiszem, hogy a bácsi szereti Jézust. És nem direkt neki csinálta ezt. Csak nem, ebben most nem volt ügyes, inkább így mondom. És ezeket meg lehet oldani, hogyha bocsánatot kérünk, vagy ha elismerjük, hogy te elszúrtam, nem tudtam, hogy így korlát, vagy az én korlátaimat átlépve, hogy nem is tudtam, hogy állapotba tudok kerülni, de ne haragudjatok ezzel. Remélem máskor nem lesz. Úgyhogy feleségemnek mondtam, figyelj, másnap, amikor én fogok erről beszélni, nem azonnal beszéltem, akartam felidulásból, 2 hét múlva mondom, fogok erről beszélni. És gyülekezeti tanácskozásra meghívom a gyülekezetet bűnbálatra, nem csak ő volt ilyen, más is. Mondom feleségemnek, figyelj, készüljünk, mert lehet nekünk el kéne menni. Hát én ezt most elmondom, ebből bajom lesz. És kedveseim, meghívtam a gyülekezetet bűnbálatra, bocsánatot kértek az Úr előtt. Tanácskozásomban egy imádság volt, és bocsánatot kértünk. Ez a bácsi is, meg a mások is. Teljesen ki volt húzva méreg foga, ment tovább az élet, tudtunk együtt úrvacsorázni, tudtunk együtt szolgálni. Ez megoldódott ilyen módon. A sunyogások nem oldódnak meg. Az, hogy egyik testvér a másik összebeszél, és maguk között ott van, hogy hát ő tett bizonyságot. Szóval ezért látjuk az igében, hogy van tanítás erről. A 14. rész a római levélben és a 15. rész foglalkozik azzal, hogy vannak érett hívők és vannak éretlen hívők. Akkor így mondom, vannak felnőtt hívők és vannak baba hívők. Na most itt kérdezlek tégedet is, magamat is. Magunktól így kérdezzük meg a lelkiismeretünkben, mi milyen hívő csoportba tartozunk. Mi még baba hívők, erőtlenebbek vagyunk, vagy éretek vagyunk. Amikor azt mondod magadról, hogy ja, én ezért érettebb vagyok, és körbenézek, azt mondom, hogy tanulhatnának tőlem, akkor azt feltételezem, hogy a hátadon is lehet ütti bármit, meg felsevettéket bosszantani, olyan érett vagy. Volt egy lány, aki járt a gyülekezetem, ifjúsági vezető voltam, és ki volt tagadva, hogy a lelkipásztor, aki prédikál, hát nincs benne szentélek, ő már pedig olyan típusú könyveket olvas, teológiailag is, meg minden, hogy ő meg tudja mondani, mi a tuti. És kérdeztem a lelkipásztort, hogy kezeljük ezt a fiatal lányt, mert ő mindenkire ki van akadva, hogy egy olyan közösségbe jár, meg egy olyan szellemi irányzatba vesz részt, hogy ő nagyon szellemi magasságokat jár meg. És akkor azt mondta a lelkész, ne csináljunk semmit, csak szeressük. Engem bosszantott ifjúságvezetőként, hogy ezzel lehet megoldani, hát ez nem olyan sok. Azt hittem, hogy agyát kell, meg kell bosni, meg vidázni kell vele. És mégis eltelt körülbelül egy fél év, és azt mondta, abba hagyta a könyvek olvasását, és csak a Bibliát olvasta. Nem járt minden más fele, hanem tényleg a Bibliát elkezdte tanulmányozni, és azt mondja, az döbbentett meg, hogy ti szerettetek, a fiatalok is, meg a felnőttek is. De ahogy nyilatkozott, hogy bárki, aki felállt a szószékre, hogy ő benne nincs a szentélek, ő nem tudta elfogadni Istennek bármelyik szolgáját. Rögtön ott volt az ő fenntartása, és közben magáról úgy tartotta, hogy én érett hívő vagyok. Ezért Pál beszél erről, hogy fogadjátok be azok közé, azt mondja, fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek hite még gyenge, de ne vitatkozzatok velük, se ne kritizáljátok őket. A mi népünk nagyon kritizálós nép. Én szerintem nagyon kritikusak vagyunk, látszik a szemünkön, nem tudunk örülni, mert minden elven, de ízik, hol a hiba, hol a bal. És a nevelésünk is, oktatásunk is ilyen is, hogy jó, elmondtad, amit tudsz, de ezt te kiadtad. Tehát, hogy ha elmész egy másik néphez, ott sokkal bátorítóbb tud lenni, talán túlzott önbizalommal is tudnak lenni némelyek. Megdicsérnek olyan primitív dolgokra is, hogy hirtelen azt érzed, hogy te vagy az Atya Úristen. De a mi népünk nem ilyen. A mi népünk az inkább sajnos kritikus, és nem fogadjuk el könnyen egymást. Na most ezt beárattam a gyülekezetünkbe is. Ezért van az, hogy mennek el emberek a gyülekezetbe, és azt mondják, hogy én ide beteszem a lábam, nem fogadtok el. Ugyanígy a hitetlenek is. De azt mondják, nem fogadtok el. És akkor most akkor hadd mondjam így, ha most itt lenne Jézus, és visszapörgetnénk a történelmi időt. Ide jöhet egy prostituált? Ide jöhet egy adócsaló, apekos ember? Vámtiszt? Egy homoszexuális ide jöhet? Vagy mindenki menne? Ide jöhet egy cigány, egy néger? Arról beszélek, hogy mai fajgyűlöletben, mai társadalmi igazságtalanságban is azok az emberek, akik azért nem jönnek, mert úgy érzik, nincsenek elfogadva. Bibliában megnézed, Jézushoz ezek mentek. Ezek mentek. Azok, akik nagyon nagy tudású írástudók voltak, azok mindig kritikusan nézték, hogy miben lehet belekötni Jézusba. Fogadjátok be tehát egymást. Aki gyenge hitben, ne úgy, hogy kritizáljátok. Itt jön ki, ha erős vagy, akkor az a cél, hogy emeld. Emeld a hitetlent. Vagy az éretlent. Emeld azt, hogy egyre érettebb legyen. Tehát, érett vagy, akkor szükség van rá. Szükség van, hogy te is segítsed a náladnál fiatalabb hívőt. Tehát, ha nézzük az igét, azt mondja, hogy ne kritizáljuk, és ne ítéljük többé el egymást, mint ahogy tettük. Hanem inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amit a testvéreinket meg fogja majd botránkoztatni. Na, ez az érettség. Mikor te szabad vagy valamire, hogy megtegyed, például szabad vagy néha inni például bort. Ez nem baj. Bár úgyhogy Pál is mondja, hogy megvan a mérték. De valakinek nem azért, nem azért lesz a szabad, hogy még itt is kimutassad, hogy te milyen bátor vagy, hanem azt mondja, hogy előtte különösen nem fogom gyakorolni, mert tudom, hogy alkoholista. Szolgáltam olyan gyülekezetben, illetve meghívtak vendégszolgáltatóra olyan helyen, hogy büszke voltam arra a gyülekezetre, sok alkoholista megért. Ott áll nem úgy, nem igaz volt, még az úrvacsorára is nagyon figyeltek. Lehet, hogy átváltoztották szőlőre. Mert tudták, ha egy valaki is megkóstolja, vissza fog esni, és inkább nem. Ez krisztusi szeretet. Ez érettség. Persze, hogy voltak viták, hogy ez hogy biblikus, meg de soha nem szoktuk így. De amikor találkoztam abban a gyülekezetben, egyik férfival beszélgetek, bemutatkozik nekem, hogy 2 éve tiszta vagyok. Ott bátorítottam, örülök neki, büszke vagyok rá, hogy Isten megszabadított téged is, hogy tudtál hűséges lenni Isten vezetésére. És azt mondja, örök, hogy tiszta vagyok, és rám bíztak egy másik szabadult alkoholistát, hogy segítsen, mentoráljon. Találkoztam azzal is. Azt mondja, 3 hónapja járok a gyülekezetbe. Előre is jött, hogy ezt elmondja, hogy úgy örök nektek, hogy befogadtatok. Én a nagy tróger vagyok, szakadt ember, mindent elvesztettem, és itt vagyok ebben a közösségben, csak ti vagytok az én családom. És a Lacit megköszönöm, hogy ő 2 éve tiszta, előttem jár, felnézek rá, hogy tud megmaradni. Ő az én pártfogom, az én mentorom. Tehát ez jelenti, hogy nem abban vagyunk érdekeltek, hogy én szabadságomat, és itt kiharcoljam, és azt mondhassam, addig nem tágítok a gyülekezetben, míg ezt a szabadsági jogot ki nem dolgozom, és ki nem harsogom, hogy az legyen, amit én akarom. Vannak ilyen emberek, akik annyira nem bírják így a gyülekezetben, hogy nem az ő érvényük, az ő vágyuk van, elmenek máshova, és azt mondják végre, hogy úgy fognak énekelni, hogy én kérem. Úgy fognak imádkozni, hogy én kérem. Tudjátok, hány szokás van? Nagyon sok fajta szokás van az imádságban. Tehát itt be lehetne vezetni parancsra, és hogy tessék térdre esni, és úgy imádkozzatok, mint a muzulmán. Ez mint formát nézve nem feltétlenül rossz, hogy ennyire bevalázzuk magukat, ez nem rossz. Másik gyülekezetbe elmész, ott meg úgy imádkozni, hogy fönn van a kezed. Ezt is lehet parancsra bevezetni, de nem tudom, értitek, hogy nem erről van szó. Az érettség azt mondja, hogy lehet itt van mellettem egy érettem testvér, és ő miatt az én nagy felszabadult készfelrakásomtól kezdve, vagy a leborulásom mellett is, én most tekintettel vagyok rá. Lehet kívülről énekelni az éneket, becsukott szemmel is, de oda tartom elég az énekeskönyvet, mert most olvas először. Lehet, hogy becsukom a szemmel, és hallott igét, kívülről tudom, de kinyitom a Bibliát, és segítek a mellettem lévőnek. Tehát ez jelenti, hogy a másik, aki mellettünk van, azt akarjuk mindenképpen segíteni. Pál arra hívja fel a figyelmet, ne gáncsoljuk el a testvéreinket, főképpen a gyengét. Tehát ez az érettség, amikor mi segíteni akarunk a mellettünk lévőnek. Na ez az ige még, ha tovább megyek, be kell valljak valamit, hogy a legelső helyen, ahol szolgáltam, én 21 évesen lettem lelkész, és már is egy tévtanításra kezdtem. És ez ige, amikor felolvastam, akkor erről prédikáltam végig, hogy ne tegyünk az életünkkel olyat, ami más testvér megbotránkoztat. El is mondtam, én éreztem, hogy ez nagyon lelkes volt, beleértem magamat, és meggyőződésem ez közel is állt. Oda jön el sem mentem a szószékről, oda jött hozzám a gyülekezvezető, nézzük már meg a Bibliánkat. Megnézzük. Te neked is az van írva, hogy élet? Nézem, hát mondom, étel. Ételről kellett volna beszélni, és végig az életről beszéltem. Tehát, hogy a mi életünk ne legyen botránkos, ez nem volt így rossz, de az ételről van itt szó. Úgyhogy ez volt délután már bocsánatkérésre kezdtem, hogy testvérek, én nagy tékvény társadalom, tisztára már az életem, mint itt a Biblia. Úgyhogy helyesítenem kell. Ezt mondja a valódi szöveg. Szóval itt térek rá az ételre, hogy itt étkezésről is van szó. A mai világunkban allergiás téma ez. Nem azért mondom, mert vannak allergiával szenvedő személyek, mert ezeket elfogadjuk, hogy lisztérzékeny, tejérzékeny, laktózmentes, meg stb. Tehát, hogy nem ehet akármit valaki. Ezt el tudjuk fogadni, és majdnem, hogy még nehéz is neki. És megértéssel, empatikusan vagyunk. De vannak olyan irányzatok, amiben a fitness világban különösen is szinte életmódokat építenek föl, és olyan dicsőségesen állítják be, hogy a mi életmódunk legjobb. Ilyenek a vegetáriánus, paleo étkezésektől kezdve a fitness, egyéb ilyen mozgásra, ami kibővítve, és arra rá vannak állva filozófikusan, és ha napi beosztását nézed az ő naptárjába, ezek mindig ott van, mivel lehet enni, hogy kell mozogni aznap, megvannak azok a kalóriák, illetve mindent nagyon manőverez, ami arra megy ki, hogyha én így egészségesen fogok élni, akkor ez biztos egy jó életszínvonal lesz. Ehhez nézi a recepteket, ehhez nézi a városban lévő programokat, hogy hol tud ezen részleni, fejlődni, és nem veszi észre az ember, hogy teljesen átáll a test egészségnek a istenségére, ha lehet így mondani. Én a túlzásról beszélek, nem arról beszélek, hogy normális, hogy egészségesen akarunk táplálkozni. Az kell. Kell odafigyelni. Látom én is, hogy minden inkább idősödik a valaki, annál jobban oda akar figyelni, mi az egészséges. Nem akar enni mindig műanyagot. A fiataloknál még ez nem annyira fontos. De később rájön az ember, hogy a vérnyomástól kezdve a egyéb más betegségek kimondottan kiugranak, hogyha rosszul táplálkozik valaki. De itt most visszatérek. Pál nagyon is jól tudta, hogy vannak olyan, akik vegetáriánok. És ne felejtsük el, hogy ő zsidós háttérből jön, a kóser zsidóknál meg voltál, mit lehetett el. Meg is néztem, hogy az étkezésben nagyon sok útmutatáson, 3 Mózes 11-ben, meg az 5 Mózes 14-ben, ha valaki meg akarja nézni, ott le van írva, hogy mit szabad enni. Isten megmondja, hogy az állatokban és azokon belül is mi az az a ehető étel, amit az ő népének megenged, és mitől tiltja őket. Szabad enni tehenet, juhot, kecskét, szarvast, őszt, bivajt, vadkecskét, zergét, bőrényt, jávol, szarvas. Nem ehetik meg a tevét, hörcsögöt, nyulat és a disznót. A zsíroknak ezt nem szabad enni. Mi lehet, hogy azt mondom, hogy magyarok, mi talán még a gyulat ezt megesszük, még a disznót is eszünk. A zsidóknak nem volt szabad. És ma is, ha egy zsidó betartja, nem eszünk meg. Meg volt a halaknál is. Aminek van uszonya, pikkelje, azt meg lehet tenni. Nagyon ki volt hangsúlyozva, a hüllőket nem. Tehát a gyíkféléket, azokat nem. De a szárnyas rovaroknál is, különösen a sáskát, a szabad. A szabad megenni. De többiekre letiltotta Isten. Miért csinálta ezt az Úr? Az akkori pogány barbár népek ettek mindent. És a következő, ami bemutatkozik Isten, hogy én istenetek vagyok, elkülönítelek titeket ettől a többi népségtől, én megmondom a rendelkezésembe, hogy ez ehető, ez meg tisztátalan. Rituálisan is, és amúgy is, ezt nem akarom, hogy egyétek. Ilyen tilalmakat vezetett be Isten, mert az ő népénél ez nem volt ismert, nem volt közismert. Szóval amikor néztem, hogy milyen megkülönböztetések vannak az étkezésekkel kapcsolatban, akkor látjuk azt, hogy a Bála imádó népeknek a szokásait nagyon is el akarja különíteni Isten az ő népét. És egy teljesen új életmódot, étkezési rendszert is hoz be neki. Hát új szövetség helyzet gyülekezetben megváltozott. Jézus tisztának nyilvánította az ételt. És nagyon hangsúlyt a tisztátalanságra a szívre helyezte, hogy ott van a nagy tisztátalanság, nem pedig azt, hogy most mit eszünk, meg megmostuk a kezünket, vagy nem. Hát ez is fontos, de ne, a legfontosabb a szellemi tisztaságban a szívünkből eredő dolgok. Ilyen módon nagyon is nézték Jézust, hogy betartja-e Mózes törvényeket. Mosakszik-e, bizonyos dolgokat eszik, nem eszik. És még az volt egy másik dolog, hogy az étkezésnek a másik oldal, másik dolga, amit Pál is említ, hogy ezt milyen napon. Tehát konkrétan a szombat napon, hogy mit és hogy szabad előkészíteni ételt. Ezzel volt nagy bajuk a írástudóknak, rögtön ezt is elvették, hogy a tanítványait ezt az ételt, azt a búza kipergetést a kalászból szombaton teszik. Ez így, kettő együtt nem jó. Miért nem csinálják mondjuk csütörtök, vagy hétfő? Remélem, hogy ezekkel a dolgokkal, amit most mondok, világos, hogy az Ószövetség nagyon komoly útmutatása volt Istennek az ő népe felé. Még egy dolgot hozzárakok az étkezéshez, ami most nem annyira jön itt ki az igéből, de csak hogy elmondjam, hogy például a vérevés. Ezt nagyon világosra tette az Izrael népének, hogy a vére kapcsolatban hogy gondolkozzanak. És amikor a magyar véres turkára gondolok, és közkedvelten, nagyon is publikusan, sőt, akciósan árulják jó néhány helyen, hogy ezt is vigyék az emberek, vagy egyék, akkor hogy állunk mi ezt hozzá? A vérben ott van a lélek, vagyis akiben még ott van a vér, az él. Aki már meghalt, neki ment a vére, és elment tőle a lélek is, az élet lehelete. Ilyen módon tisztátalan vált az ilyen meghalt állat, illetve ember. És ezért Isten a vérhez kötötte az élő életet, és ezt egy helyre engedi az Úr, az oltára legyen téve, vagy pedig a földre legyen kiengedve. Tehát, ha levág valaki egy baromfit, a vérét a földre engedje ki, ha pedig ugye az Ószövetség időt nézzük, ha áldozatot hoz, akkor ez oltára legyen, hogy közben járás, hogy bűn eltörlésre való hatás hozhasson elő. Az első gyülekezetben is följött ez, hogy akkor ezt helyben hagyjuk, vagy nem? A vérevést mondjuk el, vagy nem? És mivel látták azt, hogy annyi pogányok felé elindult az evangélium, és megtértek, ők pedig ez nem volt probléma, vérevették az egészet. És volt egyszer, Saul is csinált ilyet, Saul király is, hogy olyan türelmetlenek voltak, hogy úgy gondolta, hogy itt éhességükben véres húst is megesznek, már olyan éhesek voltak. És jött az ítélet rá. Jött Istentől a figyelmeztetés és ebben is az útmutatás. De az Ószövetség gyülekezetre visszatérve megemlíti a Biblia, hogy mondjuk el, apostoli határozat legyen ez benne, hogy nem csak a parázasság, nem csak a fúvaút hálat, hanem a vértől is maradjanak távol. Ezt ne egyék meg. Tehát itt az étkezésről van szó. Most megint visszatérek az igére, a Róma 14-re. Pál tudta, ott a fejekben, tudják ezek a zsiván zsidók, hogy a kóser kaja az mit szabad, mit mire. Azt sem lehet ám, hogy tejet enni bizonyos ételekkel. 3 óra közte legyen, hogy a gyomorba az megemészt, hogy utána jött rá csak a másik kaja. De nehogy véletlenül összekeveredjen, mert van egy olyan ige, hogy a bizonyos ételt a tejjel nem lehet enni. Most, akit érdekel, elmondom, de nem húzom ezzel az időt. És erre nagyon odafigyeltek. Na most, amikor jött egy új zsidó, újjászületett keresztény, ő nem evett bizonyos dolgokat, ő a szombatot még fontosnak tartotta, ő tudja, be kell tartani ezeket a rendelkezéseket, És erre látja a keresztény honfitársai, esznek, zabálnak. Szívesen örülnek, hogy végig lehetünk ezt, és azt is, szombaton dolgoznak. És el tudjátok képzelni, hogy mekkora felháborodás volt? És akkor Pál megírja ezt, hogy a hitben erőtlen kétszíves türelemmel segítsétek, hordozzátok el. És ha úgy látjátok, akkor valamit ne tegyetek miatt. Úgy látjátok, hogy ez megsérteni, megbántani, akkor ne tegyétek. Erről beszél itt a Szentírás, hogy az ételeddel, az étkezéseddel is vigyázz, hogy meg ne botránkoztass valakit. Én úgy látom, hogy ebben nem mindig vagyunk mi érett gyülekezetek. Sőt, mi sokszor kiharcoljuk, hogy már pedig, ha én itt vagyok, meg vagy ha eddig sikerült ezt kivírni, ez legyen így tovább is. De akkor dönt a gyülekezet, hogy befogadunk embereket, elfogadunk embereket, vagy pedig külön megalkottuk a kis ketrecünket, a kis klikkünket. Nem biztos, hogy Jézus ott van velünk, ő is csak kívülről nézi ezt a karámot, hogy a maguk is kis csoportosulását csinálják. Úgy hiszem, ha új szövetségi gyülekezet vagyunk, meghívjuk Jézust. Újra hozzá kell rendeződjünk. Újra ezt a krisztusi lelkülettel kell átjárjunk. És azt mondjuk, Uram, vessél le rólam minden előszéletet, fenntartását. Hogy gondolkoztam emberek? Hogy nem tudok elfogadni emberek? Teljes erővel kell arra törekednünk, azt mondja a 12. rész, 12. vers. Teljes erővel kell arra törekednünk, amelyek közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják. Hát egyesével lehetne beszélni minden egyes vasárnap erről. És akciópárat is csinálni, hogy ezt hogy csináljuk meg? Hogy fogjuk megőrizni az egységet? Hogy fogjuk az összhangot, a békességet? Ez nem megy más, ha nem nézünk fel Jézusra, hanem ő hathat ránk. Mert őnek engedjük meg, hogy ezt most rajtam keresztül. És konkrétan, holnap mit fog ebben csinálni? És a gyülekezet hogy fog ezt megérezni? Ezért jó a kis csoport. Ezért jó az, hogy vannak házi csoportok, ahol ezt meg lehet beszélni. Hogy ezt hogy éljük meg a hétköznapban. Itt van az, hogy egyik testvér a másikat gazdagítja. Egyáltalán úgy kell gondolkozni, hogy hát elég, ha én tudom, a többiek nem érdekli, nem akarnak fejlődni, akkor annyi. Hát ő így döntöttek. Szóval remélem, érzik elétek testvéreim, hogy nem kain lelkületre hívott el minket az út, hogy amely én testvéremnek őrizője vagyok, hát nehogy beleszóljék az életé, úgyse akarja. Én inkább hívem, ha érett hívjónak gondolod magad, akkor úgy mondom, hogy mondok egy szerepet, amivel jobban megérzed, hogy mi az, hogy érettebb hívő. Gondolkozzál szülői módon. Mint egy apa meg egy anya. Itt van a még gyerekem, egy nagy próga, ezt visszacsinálja az életét, de szeretem. És be fogom fogadni házamba holnap is. Most is leírta magát, megint befogadom újra, és gyötröm az agyát is, hogy bérjem át ebből, de megint befogadom. És van egy határ, ameddig ezt gyakorolhatjuk. És a Bibliában is látjuk, hogy a gyülekezet is gyakorolja ezt a fajta nevelést. Valamikor már nem megy, és el kell búcsúzunk tőle. Hogy bocs, úgy látjuk, nem egy lélekben vagyunk együtt. Úgy látjuk, hogy te jobban szereted azt a bűnt, de nem tudunk itt együtt lenni ebben. És híró engedünk el, és várunk vissza szeretettel. Hát, hogy biztos megnyerne téged. Szóval ez a lelki érettség, ennyi a szülői szerepben való gondolkodás. Ha te baba vagy, nem így gondolkozó. Babaként úgy, hogy adjatok nekem tejet. Ennivalót meg különböző, amiket szeretünk. Vagyis igényeink vannak. Ha bejössz ide és így ülsz be, hogy adjatok prédikációt, adjatok szolgálatot, mindenki csinál mindent. Értem. A szülő már nem így gondolkozik, hanem úgy, hogy keveset fogok ma is aludni, a gyerek miatt föl kell kelni, hát megy kollégiumba. És most vagyok vele csak 3 napot a hétvégén. És ugyanígy gondolkozol az is eddisztelt. Most föl kell kelnem. Jó tanulnék, de föl eljövök imádkozni, de mert ha ezt kihagyom, a szeretett családomban nem megy tovább, vagy adott esetben ezzel megy tovább, pozitívabban. Nagyon erős ez az ige, nagyon gyakorlati, hogy akarja az Úr azt látni, hogy mi teljesen erre építkezünk fel. Ezért használ az Úr vezetőket a gyülekezetben. Ezért hívem lelkipásztorokat, előjárókat, presbitereket, diakonusokat, evangélistákat, prófétákat és még a többit. Hogy ezekkel készítse és szolgálja a gyülekezetet, hogy elkészüljenek a szolgálatra, elkészüljenek erre az érettségre. Efézus 4.11-ben látjuk ezt, hogy ő adta, hogy fel legyen készülve a Krisztus test, és érett legyen. Tehát ha jó végzem én a munkámat gyöngyösen, akkor felkészítem a személyeket, a szolgálat. Rosszul végeztem, akkor nem szolgálom. Én is gondolkoztam, hogy a másik oldalról kell kérdezni, hogy a gyülekezet ahogy is akarnak-e. Az az ő kérfelük. Ugyanígy van szülőként is, nem? Tehát ha én apaként valamit teszek, és a gyerekem nem követ, az a tesztje, hogy akkor érdemes volt, vagy nem. De később, lehet, amikor lesz 40-50 éves, vagy 60 éves, utána még forgathatja ezt, hogy az apám, amit mondott, vagy anyám, amit mondott, meg ahogy megérték, az mindig alapozottabb, mint amilyen félresiklót élt a tél. Isten nagy kegyelme az, hogy mindig vár ránk, és újabb tiszta lap indulást ad. Még azt ki kell emeljem, hogy ebben a szentírási részben megfog engem, hogy Isten bemutassa az ő királyságát. Ott mások a leosztások. Ott nem az igényeskedések jönnek elő, hogy én itt vagyok, és akkor az legyen vele, amit én akarok, hanem az a leborulás, mert egy királyhoz jövök. Egy király trónterembe jövök. Azt mondja a Szentírás itt, hogy mert Isten királyságában nem az számít, hogy mit eszel vagy iszol, csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz, és hogy Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benne. Igazság, békesség, szentileg van örvendezés. Isten királyságában erre a lelkület van. Nem az az együgy, hogy éhes vagyok, vagy ezt kérem, hogy önzően ezt adjátok nekem. Azt kell mondjam, a megváltatlan állapotunk, meg a régi természetünknek a dübörgése, ami keresztre vitte Jézust. Ilyenekért halt meg Jézus. Vagyis értem, ilyenekért halt meg, én értem is. Te érted is? Igen. Pont az önzés vitte oda. Amikor te szeretsz mást, legyőzhetedik benned ez a fajta önzés, Krisztus jellemvonás ott van benned. Ezért tudom, hogy én sem vagyok, én még kész. Te sem vagy még kész. Mert hátralévő napjaidban megszentelődésben vagy, amiben Isten folyamatosan akarja látni, hogy Krisztusnak a jellemvonás ott van benned. Ezt hívjuk egy ilyen, mondhatnám így, csoportosítható szóval a Szentlélek gyümölcsének. Így lesz látott életed. A szeretet, türelem, szívesség, önmeghatóztatás, szelítség, stb. Ezek Isten jellemvonásai. Ezt nem tudja az ördög imitálni. Sajnálom, de a Szentlélek karizmája és a lelkajándékokat az ördög tudja utánozni. De a Szentlélek gyümölcsét nem tudja. Ezért nagyon komoly érettséget lát az Úr az ő népénél, és ezért van szükség gyülekezetre is. Ezért örömmel látom, amikor létezik egy gyülekezet. Egyáltalán nem örök, amikor egy gyülekezet széjjel megy. És te se örülj annak, hogy hallasz egy másik felekezetből, hogy széjjel mennek Krisztusba hittesvéreink. Egyáltalán nem öröm. Az örök jót röhög, hogy végre egyet elnyomtak. Azt kell lássuk, hogy a Szentírás abban támogat, és abban biztat bennünket, hogy Isten királyságában a Krisztus lelkülete, hogy fog munkálkodni, és a Szentlélek még örömet is ad ebben, hogy lelkesen vagyunk, fogjuk tudni egymást szeretni, biztatjuk egymást, mert közeledik ez a nap, azt mondja a Biblia, közeledik, mire visszajön Jézus. Úgyhogy gyakorlatilag nem arra készülünk, hogy itt a helyben a Magyarországot felépítsük, mert csak nem is a gyülekezetben építsük itt fel, hanem itt kóstoló van abba az irányba, ahova haladunk. Erre hívunk meg emberek. Miközben ma erről beszélek, erről az igéről, azért azt nem akarom elfelejteni, hogy egy kicsit más is kéne itt beszélni, ami nem ebből az igéből van, de a Bibliában, hogy a kívülévőkkel mi van. Kívülévők hogy fognak ide betérni? Hogy fognak azok, akik eszük ágában sincs, hogy annyi előtéletük van mondjuk a baptisták vagy a keresztények szemben, hogy ők hogy fogják megérezni, hogy el vannak fogadva. Krisztus akarja vonzani őket. Ezért újra visszacsatolódik az egész, amiről szól ma ige, és hogyha működik ez az élet elfogadás a gyülekezetben, akkor vonzó ez a család. Vonzó Isten családja a nem hívőknek. Szívesen vannak benne. Természetesen ebben meg kell gyógyulni. Vannak embereknek meg kell gyógyulni. És lehet valaki hosszabb idő, lehet valaki rövidebb, de segítenünk kell egymást. És egyértelmű, hogy feladatot és felelősséget ró a minden egyes tagra, minden egyes Krisztus követő tanítványra, hogy ő akar ebbe életlen és fejlődni. Ha úgy jöttél Isten tiszteletre ma is, vagy máskor is, hogy csak nézem, van-e valami jó, akkor vagy nem ismered Jézust, és meg kell hívjálak, hogy gyere, ismerd meg az izgalmasabb Jézust, mint amit eddig volt az életed. Vagy pedig azt kell mondjam, hogy újra vissza kell térjél, hogy engedelmes vagy a Jézusnak. Héten találkoztam valakivel, azt mondta, hogy tudod, én évtizedek óta hívő vagyok, de ez elmúlt egy héten gyakoroltam csak. Minden este letérdeltem és imádkoztam, és de más, hú, de más az imád. Hú, de szégyellem magam, hogy ezeket én elfelejtettem. Máshogy beszélt, rájöttem, mennyi testvért vádolok a gyülekezetből. És ott hallottam az imát, ott tartott bűnbánatot. Ó, Uram, ezeket nem tudom szeretni, pedig drága vérre vásároltad meg őket. Az elmúlt egy hétben tényleg állam imádkozott, mert erre vezette őt az Úr. De felháborodásra kezdte, hogy milyenek ezek a hívők, milyen ez a gyülekezet. Jó ez, amikor Isten előtt lehet így kiborulni, és ő nála kiengesztelődni. Mert még lehet, hogy meg is változtat bennünket. Korintus levélbe is még azért hadd említsek már egy gondolatot, afelő, hogy Pál arról beszél, hogy a bálvány áldozati hús, amikor a kóser zsidók ugye ezt nem ették meg, jött egy új hívő, egy új megtért zsidó, ezen meg megakadt, hogy most ezt hogy kell kezelni. Na most voltak ugye régebbi hívők, akik azt mondják, hogy figyelj, Jézus tisztává nyilvánította, tehát ehetek én ételt, és nem feltétlen probléma, hogy hasznos éppen bálványázódik hús. Ez nekünk kicsit fura, mert nem a mi kultúránk, de csak azért, hogy egy lelkületet átlássunk, hogy azt mondja itt Pál, hogy egy Korintus 10-ben, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. 20 éve ezelőtt Európa Unióban is, meg a ENSZ-nak egyik nagy jelszava volt a tolerancia. Utána a szabadság. Szabadság jogok. És lehet, hogy még ezt az igét is kiemeljék, hogy minden szabad. Csak a végét nem, hogy nem minden használ. Vagy nem minden érint. Remélem érthető, ez az érettség. Ha te most érett vagy, akkor érted, miről beszélek. Hogy lehet, hogy gyermeked miatt nem fogsz valamit enni, megvenni. Mert érett vagy. Hát a gyerek jön haza az óvodából. Apa, nekem is vegyél fegyvert. De úgy, hogy jöjjön is, jöjjön kifele belőle golyó. És én apaként azt mondom, nem veszem ezt neked. De miért nem? Így jön ki. Életen gondolkozunk, vagy pedig úgy, hogy persze, hogy ezt is megveszem, csak hogy élve szeretlek. Ez érettség. Vagy persze, megveszem mindenfajta vacak ételt, egyed, nyugodtan, vagy felvilágosítom, ez tudom, hogy el fogsz hízni. Felvilágosítom ettől, mert beteg is leszek idővel. Vannak dolgok, ami ha érettek vagyunk, nem teszünk meg. Valamit megteszünk. Itt az igéből, ha tovább mennék, hogy lássuk azt, hogy az önfegyelmünk területén oly gyengék tudunk lenni, hogy lehet, hogy már ezen a terén is megpirongat minket az Úr, hogy például hogy állunk a bőjtel. Nekem volt olyan időszakom, hogy sokkal többet bőjtöltem, sokkal jobban tanultam, vagy edzettem magam ezen a téren, és egy idő után átestem a ló másik oldalára, hogy elkezdtem kínlódni a falánkságon. Ez pont az ellentéte. Nem tudtam nevet mondani, hogy egyet. Rá kell jöjjek, hogy mik a pótselekvések, mik azok, ami miatt ez így kijön. Inkább tanulás helyett, inkább feladat helyett, egy ételt. Egyébként is hozva egy kis boldogságérzetet, tehát még ez is be tud kábítani. Pici dolgok, nagyon pici dolog. Ez nem cigaretta, ez nem drog. Egy kicsi dolog. Isten az ő népét, vagy Isten az ő gyermekét akarja érettségbe nevelni. Valamit le fog mondani, mert van jó. Van akiért megtesz valamit. Ugyanígy tanulom a bornak az ivását, vagy az alkoholnak a fogyasztását. Nem mondom, mindig jól tudom, de én mikor elmentem egy borászhoz, és ráadásul a fia jár a gyülekezetünkbe, ő meg nagyon nézte az életemet, az összeset végig kóstoltatta velem a pálinkától kezdve minden. És a feleségem még ott voltak, hogy azt mondják, hogy mikor lesz az már, mikor már kiakadok és leterít engem. De jó volt az, hogy a gyülekezet az egyik férfinek mondtam, hogy fogok menni egy ilyen helyre, és hogy imádkozz értem. Szóval figyelj, ha iszol, akkor azon ne egyél rá valamit. Szóval ne egy ilyen éjgyomorra így áll, hanem valami gyors is. Tömtem magamba a csomó kaját, és hát én úgy érzem, hogy tudtam megállni. És ezzel a bácsival még utána, amikor már nem a borkostolása volt, hanem már különböző ilyen programra részt vehetett, abban tudtam nagyon erősen az evangélius beszélni. És örülök ennek. Lehet, hogy ezt tesztelni kell, hogy egy hívni, hogy van. Ez nekem inkább kivétel, de nagyjából azt vettem észre, hogy sokkal jobb emberekkel úgy beszélni, ha nincs bennem alkohol. De tisztelem azt a testvért, aki kocsma visszajót csinál, és nem probléma neki, hogy megiszik annyi sört, vagy elfogyaszt. Pont annyi, ami határon belül van, hogy ezzel kapcsolatban van emberekkel. És elmondta azt, hogy sírva mondta, hogy örömmel hívta el azt a néhány cimborát, úgymond, akivel meg tud ismerkedni vasárnap szentestén. Ezek magányos emberek voltak. És hogy nem a kocsmában legyenek, eljött az otthonába. Ezt is kell látni, hogy hogy van határ. Kinek mi, hol van az, hogy kifele hatni tud. Én úgy szoktam mondani, hogy ha ilyen helyekre el kell menni, az a kocsma, vagy olyan szórakozó hely, akkor legalább küldetéssel menjünk. Ne egy beszippancson minket a világ, hogy muszáj oda menni, és már se tudom, minek jár, valami küldetéssel. Egyszer így volt, hogy jöttem a Isten tiszteletre, hogy testvérek, most jöttem a kocsmából. Gondoltam, hogy nézdek nagyot, hogy akkor most már nem lesz üzenet, vagy akkor már lehúzzuk a redőt. Felhívtak reggel, menjek el, itt van egy összeszakadt ember, mindjárt végeznek arra az értével, és hogy itt ordibál, hogy lelkész. Maga el tud jönni? Hát mondom, még az Isten tisztelet előtt lehet, hogy belefér, hogy jó, akkor elmegyek 8 órakor. A prüdségünk, a kóserságunk, nehogy az legyen, hogy Krisztus már nem működik bennünk. Semmit nem érzünk a köröttünk lévő felé. Hanem mindig csak azt, hogy nekem hogy jó. Hogy én vagyok egy nagyon, nagyon érett hívő. Erről tanít most a Szentírás, hogy ezeket vizsgáljuk át, vizsgáljuk meg, hogy hogy állunk ezen a téren. Sok mindent beszél még a Szentírás, és még tudnám hozni, te gondol, hogy kevés is az idő már erre. Mindenképpen hadd legyen tanulság számunkra, hogy Isten azt akarja, hogy befogadjuk közöttünk lévő erőtleneket. Nem arra biztat ma Pál, hogy botránkoztassuk meg a gyengék lévőket, hanem hogy hordozzuk el, és hogy segítsük, hogy velünk együtt Krisztus magasztaltasson fel. És ma az üzenetnek az a összefoglalója, vagy konklúzió kell legyen, hogyha te érett akarsz lenni, valószínűleg hordoznod kell mást. Ha élet akarsz lenni, legyél apa és anya gondolkodással, hatással másra. Hogy elhordozol hívőket, gyengébb hívőket is, segítő szándékot. Pál így beszél, ne okozd testvérednek a veszélyt, akire Krisztus meghalt. Szóval, ha további büszke vagy, tovább bekeményedsz, és azt mondod, már pedig az én jogaim legyenek itten erősen, tudd meg, Krisztus ellen védkezel. Bocsánatot kell kérjél tőle. És valószínűleg azt az ember felé is, aki felé ezt álhatatosan gyakorolta. Kemény Istennek az igéje, Mert arra akar, mi le akar nevelni bennünket az önzésről. És rá akar mutatni az önzésünk, mindig megfeszíti Jézust. És hogy inkább ő kellene jobban hasonlít. Ha Krisztus jobban meglátod és megismered, fogod tudni szeretni azt a nyűgös, azt a együgyű testvért is, aki éppen körülötted van, aki között éled a lelkét. Ha ma van köztünk olyan, aki azt mondja, én ilyen nyugos testvérek között nem akarok lenni, elmegyek egy másik felekezetbe, elmegyek egy másik gyülekezetbe, vagy el is költözök. Mindig felteszem ezt a kérdést, hogy miért engedte az Úr, hogy oda költözél, ott élj? Miért oda születtél? Vagy miért ott van a munkád, a lakásod? Miért ott van? Tehát annyira félre nézte az Úr, hogy akkor nem tud mit csinálni vele. És akkor te mondod, én vagyok az egy kivétel, most én átteszem magamat oda, és akkor majd ott kezdjem valami jobban. Tehát nézzünk már egy Nagyistenre, aki elbír velünk, elbír a köröttünk lévő nyűgös emberekkel is. És fog összhangot hozni, és meg fogjuk találni a rávaló megoldást. Ebben kell egymást segítsük. Ebben a közösség, a gyülekezetnek szükség van, hogy legyen szava, bizonságtevésekre, hogy egymást gazdagítsuk. Itt van a létjogosultsága, hogy kérlek, hogy ne néma keresztények legyetek, hanem mondjátok el, hogy tapasztaltátok meg az Urat, hogy éritek meg a kihívásokat. Hogy akár lemondhatok dolgokra is, hogy megtegyétek valamit Krisztusért. Tegnap részt vettem feleségem együtt a Kornya konferencián a Bicskén, aminek egyik ilyen szervezője is voltam. És az én csoportomban az egyik fiatalember kifejezte, hogy cigánymissziót csinált, és hogy azt mondja, hogy egy év ezelőtt én utáltam ezt az egész témát, és Isten meggyőzött, hogy úgy szeretem őket. És most úgy jöttem el erre a mai konferenciára, hogy csak 2 órát aludtam, mert velük virasztottam az éjszakán. És láttam rajta, hogy tényleg a szívem megváltozott. Krisztus megváltoztatta a szívét. Büszke volt, és megalázkodott. Érdemes volt, hogy halljam tőle. Engem is bátorított, biztatott, hogy Krisztus ilyen változást csinál. Másik, hogy én nekem is kellett változnom. Olyan ember mellett ültem az egyik délutáni részen, én még nem láttam ilyen ordítva énekel. Ez a bácsi, aki ott volt, nem azért, mert siket voltam, olyan lelkes volt. Olyan lelkes volt, nem érdekelt, hogy ordítva énekel. De komolyan mondom, hogy már körülöttem mentek elfel emberek, és én is mondom, elmenjek. És akkor gondolkoztam, hogy Uram, miért ülök én itt? Valamit tanulhatok? És akkor arra gondoltam, hogy szerintem Jézus nem hagyná itt. És őt azt mondta, hogy ilyen lelkes vagy az én Istenem? Jó. Az Úr az ért. Én engem idegesít meg, a fülemet befognám már, hogy elég. A határa voltam, hogy mondom, akkor fog szólni. És valamikor szükség van, hogy szólni. Nyilván, ha én felelősebb személy lennék, én hívtam volna, vagy az én pászolásom alatt van, én szívban népi szólok neki. Szeretettel, és nem úgy, hogy ki van lökve, meg utálunk téged, hanem figyelj, ez most már a dópártyán kiszakad, hogyha is fogsz. Akkor arrébb kell menjek, akkor énekelj tovább, de akkor arrébb megyek. Megnyerni akarjuk, nem azt, hogy eltaszítjuk. És ezért osztom meg, hogy tegnap én is ezeket tanulgatom. És mindig van, amiben érettségben nevel minket az Úr. Hát ebben segítsen most is itt Szentírás, amit ma is hallottunk, és így segítsen titeket is az Úr, hogy fejlődni tudjunk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Drága Úr Jézus, most, amikor belenézünk az igében, és próbálná bennünket az érettségre terelni, feljöhetnek bennünk mindazok az okok, azok a kifogások, azok a jogi dolgok is, hogy mi mit akarunk. És feljönnek az emlékeink között esetleg azok a testvérek, akiket ki nem állhatunk. Hogy adott esetben nehéz elfogadni őket. De Úr Jézus, te tanítasz bennünket, hogy hordozzuk egymás terhét, hordozzuk el és viseljük el egymást. Sőt, lehet valamiről lemondunk azért, a saját szabadságunkról azért, hogy ne veszítsük el. Így kérem, áld meg a gyülekezetet, áld meg az itt lévőket, akiknek most ez nehéz terv. Akik talán a legallergizáltabb állapotban vannak. Akik leginkább fogytán van már a türelem meg a szeretet. Pláne az, hogyha a családban van, a családtagról van szó. De ugyanígy kérlek, Uram, a te családodban is. Hadd működjön az, hogy újra beindul egy új lelkület, amit te tudsz felhozni. hogy működjön az egymással való utalás, egymás ösztönzése, segítése, békesség, és egymásnak az elhordozása és nevelése. Uram, áld meg itt a gyülekezetet, és te légy az, aki tovább viszed, hogy a holnapi napunkban is meglássuk, hogy mi az, ami kedvedre való változás. És mi magunk is hadd örüljessünk, hogy valamivel fejlesztettél bennünket. Mert nem volt hiába, hogy eljöttünk ma. És nem volt hiába a holnap után is, hogy be fogjuk építeni az életünkbe, és ez látható lesz rajtunk keresztül is. Kérjük Jézus, segíts bennünket a te kegyelmedből. Amen.